Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, advent harmadik vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 51. fejezetének első 6 versében a következőképpen. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony, megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztasságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek, mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhulnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a 133-as középkori adventi énekünk tökéletesen leírja azt a helyzetet, amelyben a hárfákat a fűzfákra akasztották Izrael fiai, mert távol voltak Jeruzsálemtől, és Babilon folyói mellett nem énekelhettek a Sion énekekből, ahogy azt kérték tőlük fogvatartóik. Olvassuk csak el a 137. Zsoltárt ezzel kapcsolatban. Hát ennek ellen Pólus, ahogy most Ézsaiás azt mondja, majd még felcsendül a Zsoltár. Mert lesz valami változás. Minden esetre Ézsaiásnak ez a proféciája aktuális volt a babiloni fogságban is a nép számára. Az adventi ének révén pedig mi magunk is belecsöppenünk a szent nép szomorúságába, reménytelenül is reménykedő várakozásába. Hiszen mi is a bűn fogságában sóhajtozunk, és a mennyei Jeruzsálemtől távol elszakítva élünk. Nehéz ugyan beleélni magunkat más nép, más történelmi helyzetébe, de talán átérezhetjük a zsidóság fogságban megélt fájdalmát, ahogyan azt a proféta elénk festi, hogyha mondjuk Trianonra gondolunk, egyéni szinten pedig talán ahhoz hasonlítható mindez, hogyha mondjuk a gyermekkorunk meghitt karácsonyi élményeire gondolunk, amelyek, hát valljuk meg őszintén, bizonyos értelemben elvesztek számunkra egyénileg is, és sokszor csak nosztalgikusan viszünk vissza egy-két megelevenítő gondolatot ezekre. De a jelek, hát mégiscsak azt mutatják, hogy ezek valahogy kikopnak belőlünk, és az új generációk életében még inkább kikopnak, hiszen a karácsonyi adventi szokások is egyre kevésbé maradnak meg régről, ahogy a világ világiasodik, úgy háttérbe szorulnak ezek is. Hát ilyen értelemben is egyfajta fogságot élünk meg napjainkban is, ahogy a nép nagy szomorúsága volt a babiloni fogság, távol a hazától, távol a fővárostól, a szent várostól, attól a helytől, ahol Isten temploma emelkedett, és már évtizedek óta romokban állt a város is, és a templom is. Hát bizonyára ők is keserű nosztalgiával gondoltak azokra az időkre, amikor még otthon lakhattak, és amikor még hónapról hónapra gondolhattak a fővárosra a távolélők is, és évente háromszor neki is indultak a zarándokok a főünnepekre. Együtt vonultak, együtt énekeltek, az egész családok mehettek együtt, rokonsági körben, és hát ez valóban nagy-nagy öröm volt, nagy készülődés az ünnepekre. És aztán most már eddigre úgy nőttek fel sokan, hogy ebben nem volt élményük. Nem volt részük az ilyesmiben, hiszen már réges-rég a fogságban éltek, réges-rég nem is láthatták Jeruzsálemet, még a fényképeiket se vehették elő, mint esetleg manapság pótoljuk az ilyeneket, élményszinten legalább fölelevenítve ők. Bizony semmi tapasztalattal nem rendelkeztek már a fővárosról. Sokan el is felejtették ezért már, mit is jelent Jeruzsálem a számukra, mit is jelent Isten temploma, de azért volt egy kisebbség, aki mégis ragaszkodott hozzá, ezért szólítja meg Ézsaiáson keresztül is az Úr őket, hogy ti, akik kerestek engem, akik igazságra törekeztek, figyeljetek ide! Mert persze, aki Istent nem keresi, nem törekszik az ő igazságára, azt nehéz megszólítani Isten üzenetével. Hát Isten tudja nagyon jól, hogy addig, amíg hátat fordítunk neki, addig nem fog minket elérni az ő szava. De az, aki keresi őt, aki úgymond érdeklődik az iránt, hogy mit akar Isten szólni, az most találva érezheti magát, mert Isten pont ezt a réteget szólítja meg ebben az ige szakaszban. És ennek a vasárnapnak az egyházi évben való jellege az, amit az oltár előtt hallhattunk, hogy keresztelő János kérdést intéz a követei révén Jézushoz. Mert ott ül a börtönben. És a fogságban nagyon átértékelődik az ember számára a világ. El sem tudjuk talán képzelni, hogy mekkora változást tud egy ember lelkében, személyiségében ez behozni, és nem kell csodálkozni éppen ezért azon se, hogy keresztelő János elbizonytalanodik most kicsit, és kérdést küld Isten bárányához, hogy hát te vagy-e valóban? Valóban te vagy-e az eljövendő, vagy inkább hát majd valaki mást várjunk? Ugyanolyan érthető ez, mint amikor mondjuk egy diktatúra megkínozza, bebörtönzi az embereket, az ellenzéket, némelyek ennek hatására megtörnek, akár annyira, hogy később kiszolgálóivá is lettek a hatalomnak, besúgók, vagy bármiféle dolgot elvállalnak, csak hogy végre szabadulhassanak. Hát azt kell bizony mondani, hogy az héten elhunyt Nelson Mandela a ritka kivételek egyike. 27 évi politikai bebörtönzöttségben sem tört meg, nem is vadult el, mint esetleg a másik lehetőség lenne. És a dél-afrikai apartheid megszűnésekor az elnyomott fekete többség, döntő többségről van szó, mégse bosszút állt többek között az ő hatása, hanem megbékélést hirdettek. A börtönévek alatt bizonyára persze voltak neki is nagyon nehéz időszakai, amikor elbizonytalanodhatott, amikor talán gyűlölködött. Emberi tulajdonságunk ez, mert hát nem csak a cellák fogságában kell élnünk, hanem bizony a rossz szokásaink, a vágyaink, a nehéz természetünk, egy szóval a bűneink fogságában is. És ma is fogságban él népünk, egyházunk, hát valóban sok-sok minden köti gúzsba az életünket. Hiszen milyen gyakori a szeretet helyett az önzés, milyen gyakori Isten tiszta igéje helyett a saját elgondolásunk, a szabadság helyett a szabadosság, amely arra használja ki Isten szabadságát, hogy bármit megtehessünk, és nem arra, amire azt Isten rendelte. És mennyiszer tapasztaljuk magunkban is, hogy a krisztusi lelkület helyett az emberi mentalitás sodor minket, és állítja meg az ember bizonyos jó utakon, és indítja el bizonyos rossz utakra. A lelki mozgalom helyett a hierarchia, a szervezet jelenik meg. Rengeteg hatalom kötözi meg társadalmunk életét is. A médiától kezdve a mammonon át annak sokféle formáján, és a mammon egy nagyon ravasz hatalom, mert akkor is árt, ha kevés van belőle, meg akkor is, ha sok van belőle. Van, akit az züleszt el, hogy nincs, van, akit az, hogy van. Vagy éppen a hatalom rabsága köt minket gúzsba. Különféle okkult erők, babonaságok láncolnak meg vagy egyszerűen csak a saját gondolataink nem engedik, hogy Isten fia közelébe férkőzhessünk. Megkötöz sok minden. Vannak fizikai drogok is, vannak szellemi drogok is, meg lelki drogok is, amelyek elpusztítanak minket. És a végén már alkalmatlanná tesznek arra, hogy egyáltalán saját szabad döntést tudjunk hozni. A megkötözöttség és a Mandela temetés még egy igencsak furcsa és meglepő szálon is kapcsolódik egymáshoz, talán hallottuk a híradásokban, a süketekkel kapcsolatos esetre gondolok, mert nagy feltűnést és felháborodást keltett a beszédeket tartók mellett álló kékruhás alak, aki jeltolmácsként tette érthetővé a süketek számára a beszédet. Azaz tette volna. Ugyanis, mint kiderült, szinte csak össze-vissza mutogatott. A süketek szövetsége számára ismeretlen, ez a személy 0%-osra értékelték a munkáját, mert a jelenlése tele volt, azt mondják, nyelvtani hibákkal, alapvető tévedésekkel, leginkább csak néhány elemet ismételgetett össze-vissza, a beszédekhez tulajdonképpen semmi köze nem volt, azt mondták, még Mandela nevét is rosszul mutatta, lehetne sorolni a hibákat bizonyára, a hozzáértők tudják jól. De azért elgondolkodtam ezen az eseten, hogy hát hogyan lehetséges az, hogy valaki ilyen tudásbeli hiánnyal mégis oda kerül, egyrészt egyáltalán oda engedik, másrészt ő maga oda mer állni. Aztán az jutott eszembe, hogy hát nem éppen ilyen keresztények vagyunk mi is. Hát nem éppen ilyen véleményt mondana aztán rólunk is Jézus, egy 0%-os keresztény, aki össze-vissza mutogat csak, imitálja a keresztény életet, de nem valóban Krisztus követi. Igyekszünk azt utánozni, szeretnénk úgy tűnni fel magunk és az emberek szerint, vagy személyben, de nem nagyon sikerül. Tele vagyunk nyelvtani, tartalmi hibákkal, és mondhatni csak majmoljuk Jézust, de nem követjük. Aztán persze mi is elmagyarázhatjuk utólag, hogy miért is vagyunk ilyen kóklerek. Ugyanis talán még megdöbbentőbb volt a folytatása ennek az esetnek. Hát egyrészt kiderült, hogy az illetőt több rendben is megvádolták már gyilkossággal, nemi erőszakkal és hasonlókkal. Némelyik esetben felmentették, némelyekben nem tudni a végeredményt. Saját maga pedig azt nyilatkozta, hogy azért mutogatott össze-vissza, mert éppen skizofrén rohama volt, és hát mivel fontos emberek körében volt, hát igyekezett uralkodni magán. És azt mondja, hogy éppen angyalokat látott. De egyáltalán nem biztos, hogy a múlt heti szeretett vendégség miatt és annak értelmében történtek ezek. Amúgy pedig a vádakkal kapcsolatos tárgyalások egy részén se jelent meg, éppen pszichikai állapota miatt. Hát bizony nagy megkötözöttség a pszichiátriai betegség is, ahogyan a Jézus követés nélküli össze-vissza mutogatásunk is. És persze sok más félelem tart még minket rabságban napról napra, a megélhetés gondjai, a munkahelyvesztés miatti aggódás, vagy éppen betegség, kínjai, műtét, és sok minden családi életünk, család tagjainknak az élete és a féltése, sok-sok minden. Retteghetünk a jövőtől is, hiszen hát bármelyik pillanatban bármi megtörténhet, úgymond, nem csak a közállapotok, a bűnözés kapcsán, de akár háborús konfliktusok kapcsán, és tudjuk jól, hogy milyen könnyen robbannak ki, akár világégések is, még könnyebben helyi háborúk, sose tudhatjuk, hogy mit hoz a következő perc. Van, akit a múlt kötöz meg sokkal inkább, és attól nem tud szabadulni, annak a terhei nyomasztják, vagy a vonzereje húzza vissza, a következményeitől szenved. Egy szóval temérdek módon ülhet ránk és szívünkre a reménytelenség. Éppen úgy, ahogy a babiloni nép. Ám az Úr szava nekünk is szól, és azt mondja, hogy ne hidd, hogy neki ne volna hatalma megszabadítani mindezektől. Ahogyan volt hatalma Jézus feltámasztani, úgy van hatalma arra is, hogy minket megszabadítsa, minket is életre keltsen, hogy a tőle elhajlott szívünket is visszafordítsa ő hozzá. Csak ennyit kell hozzá tenni, amit Ézsaiás is kiált Isten követeként, azt mondja, hogy hallgassatok rám, figyeljetek rám, tekintsetek az égre. Mert persze nem mindegy, hogy hova figyelünk, hát ezt jól szemléltette ez az össze-vissza mutogató férfi is. Ha rossz személyre figyelünk, ha a rosszra magára figyelünk, akkor bizony magunk is a síralomházba jutunk, és nem is csak 27 évre, mint Mandela, nem is 27 ezer, vagy éppen 27 millió évre, hanem örökre. Hova nézel hát? Mire figyelsz? Mit hallgatsz? Kit követsz? Hogyan akarsz rabságodból kiszabadulni? Istenre hallgatva és figyelve, feltekintve rá az égbe, mégis van szabadulás, ezt hirdeti meg. Nem csak Babilonból volt szabadulás, hanem a magunk egyházi, vagy éppen egyéni rabságainkból, személyes fogságunkból is van szabadulás. Ha a problémákra tekintünk, akkor persze bőven találunk okot a borulátásra. Akkor valóban azt mondhatnánk, hogy reménytelen helyzetben vagyunk, valódi, igen komoly megkötözöttségek jelennek meg előttünk, és ezek az erős kötelek bizony leszorítanak, és mozdulni sem tudunk, olyanok vagyunk, mint Sámson megkötözve, és kellene valóban egy Sámson ide, aki hát fölpattan és szétfeszíti a kötereket, ahogy azt tette. Hát hogyan is sikerült neki? Lehet nekünk is ilyen erőnk? Isten azt mondja, hogy igen. Hát a Biblia azt is értésünkre adja, hogy hát Isten az, aki erőssé tette ezt a Sámsont, és ezért tudott kiszabadulni. Hiába próbálkozott többször Delira, és megpróbálta rászedni, hogy árulja el, milyen módon lehet őt végre megkötözni, és rabul ejteni, ő aztán kiszabadult. És mégis, amikor hűtlenné lett Istenhez, amikor ilyen értemben a fogadalmának a titkát árulta el, és tette semmisé, akkor bizony Isten ereje is elhagyta. Mert nem egyszerűen az izmaiban volt az erő. És végre persze örülhettek a filiszteusok, hiszen megszabadultak legnagyobb ellenségüktől, és rabláncra verhették a zsidó Herkulest. Legyennek bármilyen képességeink, sose gondoljuk, hogy Isten nélkül bármit elérhetnénk velük. Ugyanakkor legyünk hián bármilyen erőnek, ne gondoljuk, hogy Isten ne volna képes erős lenni. Persze, ha csak az emberi lehetőségeinkre nézünk, akkor valóban könnyen elcsüggedünk. Akkor mindig visszaesünk a bűneinkbe, akkor valahogy nem sikerül előbbre jutni, akkor úgy látjuk, hogy hát most ahol a gödör fenekén, vagy ha úgy tetszik a kezdő sorokkal élve, a kútnak a mélyén vagyunk, akkor tényleg nincs szabadulás. Egy váratlan, kellemetlen esemény könnyen lesújt, és aztán úgy érezzük, hogy ez már a vég. Emlékszem például, hogy milyen tragédia taglózta le tavasszal a birkózókat. Hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt javasolta, hogy a 2020-as olimpia sportágai közül kerüljön ki a birkózás, és helyette baseball, vagy fallabda, vagy hasonló sportág jelenjen majd meg, mert az bizonyára érdekesebb lesz, és hát ki kíváncsi a birkózásra. Természetesen erős felháborodást váltott ki a javaslat, például orosz, török és magyar körökben, meg más helyeken is persze, ahol eleve a birkózás az egy erőteljesebb sportként jelenik meg. És amúgy is teljesen érthető a felháborodás, és alapvetően értelmetlen az egész szándék, hogy éppen a birkózást, a legősibb, a legalapvetőbb sportot vegyék ki az olimpiáról. Hát ez még az olimpiának magának is a történetét tekintve a görögökig visszamenő az alapja. Szóval ez volt az alapsportág, így mondhatnánk. Enélkül szinte valóban lehet azt mondani, hogy nem is létezhetne olimpia. Törökök egyenesen azt mondták, hogy hát ha Isztambulban lesz a 2020-as olimpia, akkor biztos lesz benne birkózás is. Hát ezek az emberi akaratok. De azt is tudjuk, hogy az ilyen akarásaink azok milyen keveset számítanak, mert hát nagyobb hatalmak is vannak nálunk. Emberi szándékaink nem alkalmasak arra, hogy mondjuk Isten terveit megváltoztassuk. Isten azonban azt mondja, hogy tekintsetek a kősziklára. Tekintsetek Krisztusra. Ha végképp reménytelen a helyzeted, hát tekints megváltódra. És akkor kiderül, hogy van még a fogságból is visszatérés, a bűn börtönéből is van megbocsátás. Hát Hát ha még a birkózásnak is volt szabadulása, és jelenleg úgy tűnik, hogy ez a terv mégsem valósul meg, akkor mennyivel inkább létezik szabadulás a bűneidből Krisztus által? Ne hidd, hogy van olyan mélység az életben, ahonnan Krisztus ki ne tudna már húzni. Hiszen épp ezért emlegeti a reménytelen házaspárt, gyermek nélkül mégis az ígéretekre támaszkodva. És egészen a kút fenekére tekintett le velünk az ő életüket nézve. Azt mondja, hát onnan ásadtatok ki a legmélyebb helyről, ahol már reménytelen az élet. Nézz a kősziklára, Jézusra, a szabadítóra, hiszen ezt jelenti a neve is. És azt mondja Isten, az ő szabadítása örökké való. Mindig is volt, mindig is megmarad. Számunkra, emberek számára, akik ide az idő keretei közé szorítva élünk, hát úgy tűnik, hogy van kezdet, meg van vég, és van egy folyamat a közepén is, de tulajdonképpen Isten számára az örökké valóságban ezek már értelmüket veszítik. Olyan nekünk, mintha lenne várakozás az érkezőre, vagy lenne várakozás a visszajövőre is, és persze lenne majd valamikor megérkezés is, hiszen az örökké valóság átszakította azt a szövetet, az idő szövetét, annak hálóját, és a proféciákban megfogalmazott ígéretek szerint megszületett Isten fia. Ő, akiben velünk, az Isten, akiben megvalósul az Immanuel név. Így vallja hát az ének is, hogy megszületik Immanuel. Ő a mi reménységünk a kilátástalan fogság közepén is. És ő akkor is a mi reménységünk, amikor sok jelből következően úgy tűnik, hogy a világ már nem sokáig maradhat fenn. Hiszen olyan vad ütemben tesszük tönkre magunk is, a környezetünket, a társadalmunkat, az emberi közösségeinket, és leginkább ezeknek az alap gyökér épületét, a családot. De Isten mégis szól, tekintsetek a kősziklára, mert a keresztény ember nem válhat még így sem letargikussá, nem ábrándulhat ki mindenből, egyszerűen azért, mert Isten sem ezt tette. Ő bizalommal tekint még a kifordult világunkra is, és a tőle elhajlott gyermekeire is. Hát ezért küldte el a megváltót, akinek örök szabadítása szilárd reménységet ad mindannyiunknak. Mert megláthatjuk mi is Izraellel, hogy megszületik Immanuel. Mert valóban velünk az Isten. Ámen. Imádkozzunk. Jöjj népek megváltója, jöjj Urunk Jézus, és örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Jöjj hát és gyógyíts meg vakságunkat. Jöjj és segíts minket emberi gyengeségünkben. Jöjj Isteni dicsőség fényessége. Jöjj Isten ereje és bölcsessége. Világosíts éjszakánkat nappallá. Oltalmazza veszélytől, gyógyítsd vakságunkat. Erősíts bennünk a bátorságot. Vezess bennünket kézen fogva, akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amelyet magad készítettél nekünk. Amen.